Ez itt a 30 perc, az önkéntességről podcast. Ha ön már önkéntes, vagy önkéntesekkel foglalkozik egy szervezetnél, vagy még csak tervezi, hogy kipróbálná magát önkéntesként, hallgasson minket. Ez a műsor önöknek, önökről szól. Az egyes műsorokban az önkéntes szemlében megjelenő tanulmányok alapján olyan gyakorlati, elméleti szakemberekkel, önkéntesekkel fogok beszélgetni, akik mindennapi munkájuk, önkéntességük révén alakítják, formálják a hazai önkéntes szektort. Olyan kérdésekről, válaszokról, kihívásokról és megoldásokról lesz szó, amelyek reményeink szerint a már önkéntes munkát végzők vagy az önkéntességgel foglalkozó szakemberek, de a jövőbeni önkéntesek számára is hasznos információkat, ismereteket nyújtanak. Mert önkéntesnek lenni tényleg jó. Bartalanna Mária vagyok, az Önkéntes Szemle főszerkesztője. Az Önkéntes Szemle a magyar önkéntesség első online megjelenő folyóirata, amelynek kiadója az alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért. A pro bono latin kifejezés magyarra fordítva annyit jelent, hogy a közjóért. Az elmúlt években itthon is egyre többet hallani a pro bonóról, mint a vállalati önkéntesség egyik formájáról. Ez esetben arról van szó, hogy a pro bono tevékenységek alapvetően nem a munkavállalók, hanem a cég által vállalt önkéntes segítségnyújtást jelentik az alkalmazott szakértelmének felhasználásával. A vállalat az alapszolgáltatását természetbeni támogatásként ajánlja fel a szervezetnek, de ugyanolyan feltételekkel, felelősségvállalással és általában szerződés alapján, mint egyéb üzleti ügyfeleinek. A mai podcastban a pro bonóról eredeti értelmében és az egyéni társadalmi felelősségvállalás szemszögéből beszélünk. A podcast adás mai vendége Mautner Zsófi, akit talán sokaknak nem kell bemutatni, hiszen a hazai gasztroblogger műfaj egyik megalapítója, és aki nagy karrierváltás után kezdett el főzéssel foglalkozni. Akik ismerik és nyomon követik munkásságát, azoknak nem újdonság, hogy az elmúlt években felhasználva a Mautner Zsófi brandet, egyre több olyan projekt támogatója, amely valamilyen társadalmi ügy melletti kiállást jelent. Mielőtt a választott témánkba belevágnánk, Zsófi, az adás hagyományait követve beszéljünk egy kicsit arról, hogy a segítésnek, a mások támogatásának voltak-e hagyományai a ti családotokban?
Nekem családilag inkább ilyen személyes jellegű emlékeim vannak arról, hogy mindig fontos volt az, hogy egyébként a környezetünkben, akár a kis szűkebb kor környezetünkben, akár a tágabb környezetünkben levő emberekkel szolidárisak vagyunk. És akkor ezt azt hiszem, hogy nem is nagyon ragoznám túl, tehát hogy ezt gyerekkoromtól kezdve hozom magammal, hogy odafigyelünk másokra, aki nálunk kevésbé szerencsés körülmények között él, vagy tudunk neki valahogy segíteni, akkor ezt megtesszük. De hogy ez valahogy egy ilyen természetes dolog volt, soha nem volt különösebben sem túlmagyarázva, sem akkor még nem tanultam meg, hogy ezt intézményesen is lehet, tehát hogy ezt valahogy ilyen nagyon természetesen hoztam magammal.
Igen, ilyen következő kérdés, ez egy nagyon jó átvezetés, ugye arról is szólna, hogy hogyan találkozol magából az intézményes formával, az önkéntességgel, mint jelenséggel, hiszen a te gyerekkorod is még a társadalmi munkáról szól.
Így van. Hát talán egyébként első alkalommal, amikor ezzel megismerkedtem, az az egyetemi éveim voltak. Uh-huh. Ugye én mondjuk a 2090-es években jártam ugye főiskolára, egyetemre, és én egy diák szervezet, közgazdász hallgatók nemzetközi szervezet, az ISEC biztosokan. Aha, ismerik, én ott voltam nagyon aktív igazából, ami nekem nagyon sokat adott egyébként készségekben is, kapcsolatrendszerben is, buliban is, szóval ahogy ugye az egyetemi évek alatt ez normális. És egyébként ott akkor azért intézményesek között is nagyon sok karitatív, önkéntes dolog volt, ugye magát a diák szervezetet,
azt mindenki... működtetni az egy alapvető önkéntes
munka. Igen, az egy önkéntes munka, és az nagyon intenzíven jelen volt nekem az egyetemi éveim alatt, úgyhogy szerintem az ágyazott meg valószínűleg annak, hogy később egyébként ez mindig fontos része volt a munkámnak is.
Például amikor Brüsszelbe, akkor mit láttál ebből a világból? Mert ugye az egy egészen más, és más, sokkal aktívabb, sokkal szembejövőbb az ottani kinti önkéntesség.
Így van, bár az az igazság, hogy ott szerintem ilyen személyes érzelmi kapcsolódásom kevésbé volt, azért ez a brüsszeli élet ugye egy nagyon zárt közösség, főleg ez az EU-s munkakör, azért ez egy elég speciális.
Ebben nem nagyon fér bele még.
Nem nagyon fér bele, viszont ugye amivel foglalkoztam, az a terület, ott nagyon is érintett volt.
A kultúra.
Kultúra, esélyegyenlőség, oktatás, tehát hogy nagyon sok olyan projekttel találkoztam, civil szervezetekkel, roma ügyel, kulturális intézményekkel, szóval nagyon sok olyan szervezettel találkoztam, aki meg pontosan ebben volt tevékeny, tehát ott azért volt egy nagyon szoros kapcsolódásom már ehhez a világhoz, és valószínűleg ez is megágyazott, hogy később is ezek
hát
mindig visszaköszöntek.
Gyakorlatilag ébren tartotta benned azt a szociális érzékenységet, amit hozol, amit láttál, meg minden, hogy...
Így van, meg valószínűleg, hogyha az ember közelről megismeri ezt a közeget, közelről megismer történeteket, akár intézményesen, meg leginkább személyes történeteket, meg emberek történetét, akkor azért sokkal könnyebben tud kapcsolódni.
Rátérve a projektjeidre, ha jól sejtem, körülbelül 10 évet kell visszamennünk az időben, mert ekkor jelenik meg az Így főzünk mi multikulti szakácskönyved. Hogyan született ez a projekt, és miért vállaltad? Mi volt ennek a hatása?
Ezt a projektet a Menedék Egyesület kezdeményezte tulajdonképpen, egyébként egy nagy EU-s projektnek volt ez a része, ők kerestek meg, egyébként velük azóta is tartom a kapcsolatot, egy számomra nagyon fontos intézmény, szervezet, mert ez a fajta multikulturalitás, sokszínűség, egymás elfogadása nekem az egyik legfontosabb értékem, úgyhogy hozzájuk nagyon könnyen tudtam akkor már kapcsolódni. Ráadásul a gasztronómia, hogy egy pont egy olyan világ, ahol a multikulti, a nemzetközi ízek amúgy is az életem részei voltak. Tehát amikor ők felkértek erre a projektre, ami egyébként ugye arról szólt, hogy 15 Budapesten élő különböző nemzetiségű családdal főztem, és ebből egy nagyon szép, egyébként teljesen piaci színvonalú szakácskönyv született, akkor nekem az nem volt kérdés, hogy erre igent mondok-e vagy nem. Tehát, hogy nagy öröm volt maga feladat is, nagy öröm volt ezzel a 15 emberrel találkozni, személyes barátságot kötni, és hát az is bebizonyosodott, hogy a gasztronómia milyen csodás eszköz, mert olyan kapcsolódásokat lehet vele azért ugye létrehozni, meg olyan nagy, nem is tudom, hidakat lehet vele átugrani, amit más eszközökkel sokkal lassabban vagy kevésbé.
Maradtak személyes kapcsolatok ebből az időből?
Abszolút, tehát hogy nem mindenkivel tartom a kapcsolatot, aha, de sok mindenkivel igen, sőt még olyan szereplő is van a könyvben, aki később utána az asszisztensem lett, fiatal egyetemista lány, meg akikkel családilag is nagyon jó viszonyban vagyunk, aki utána kis gasztrovállalkozást indít, aminek követtem a születését, szóval, hogy kapcsolatban voltam velük.
Ez egy hosszú távú kapcsolat, igen, és igen, hát igen. Ugye egy kicsit a sors irónája a menekültek, hogy akár most lehetne, nem ötletet adva, de meg lehetne az ukrán menekültek között is csinálni egy ilyen ukrán szakácskönyvet.
Hát van is rá példa, sőt, egyébként született is egy ilyen szakácskönyv, ebben nem én voltam egyébként a kezdeményező, de több gasztroblogger közreműködésével egy gyönyörű letölthető online szakácskönyv született, ott is a bevételt az UNICEF javára fordították. Egyébként ez egy hatalmas nagy nemzetközi kezdeményezés volt, az a neve, hogy Cook for Ukraine, és Londonban egy ott élő ukrán származású és orosz származású két gasztroblogger hölgy
indította ezt az egészet, és ez így szétterjedt Európa.
És szétterjedt egész világon, és egyébként nagyon komoly összegeket tudtak ezzel fárdezolni.
És ennek született egy magyar kiadása.
Igen, ennek született egy magyar kiadása.
Na, milyen jól ráéreztem a dologra. A blogodon rendszeresen lehet olvasni a megnyílt termelői piacokról és az ott lévő termékek ajánlásáról. Ezeket miért tartott fontosnak?
Azért, mert jó alapanyagokból szeretek főzni alapvetően, tehát, hogy szerintem egyébként minden ilyen típusú, hát végülis ez nem karitatív tevékenység azért a termelők felkarolása, de
hát,
azért...
amit így a bevezetőben mondtam, hogy a Mautner Zsófi brenddel tulajdonképpen az, hogy a társadalmi felelősségvállalás, hogy egy kiállni egy olyan csoport mellett, aki azért ugye hátrányokkal küzd, és szüksége van arra, hogy figyelem terelődjön rájuk, hiszen akkor... hogy mondjam, jobban veszik a terméket is, és hát ezek a kiállások segítik, meg segítik szerintem a társadalmi tudatosságot hogy is, úgyhogy hogy hát ilyenektől venni, megbízható termelőtől, és nyilván, ha te ajánlod, akkor az egy egészen más persze. referencia.
Persze, persze. Tehát nekem, mondom, alapvetően ugye első körben a főzési szemszög volt egyébként a döntő szempont, szeretek jó alapanyagokból főzni, és ezek az alapanyagok általában jó minőségűek, vegyszermentesek, szezonálisak, tényleg akkor teremnek, amikor a termelőnél ugye találkozom, vagy kisüzemi körülmények között.
Hát meg néha különlegesek is.
Meg különlegesek is, így van. És egyébként pedig ugye, ahogy egyre több termelőt ismertem meg személyesen is, és itt nagyon szeretném hangsúlyozni tényleg az emberi történeteknek a fontosságát, tehát hogy nekem az a tapasztalatom, hogy mindig abban a percben születik meg az a kapcsolódás, ami után egy akár egy jótékonysági projekthez vagy önkéntessége segít, amikor az emberrel leülök beszélgetni, vagy megismerem az ő történetét. És itt is az van, hogy ahogy sorra ismertem meg, és bizalmi viszonyba kerültem a termelőkkel, elmegyek hozzájuk. Azért vidéken, faluba elmenni egy termelőhöz, ott az egy teljesen más ritmusa van a bizalomszerzésnek, megismerjük a családját, az ő egész történetét, de teljesen más. És egyszerűen az ember másképp dolgozik, másképp főz olyan alapanyagokkal, ahol tudod, hogy kinek a kezéből született, ki termelte, milyen iszonyatos mennyiségű munkával. Azért, aki most mezőgazdaságban dolgozik, annak nagyon nehéz időszaka éve volt, nem beszélve arról, hogy a pandémiás időszak alatt is még inkább tudatosabban kezdtek el azért itthon is, azt hiszem, az emberek termelői áru felé fordulni. Szóval, hogy az elmúlt években ezt még tudatosabban kezdtem el azért felkarolni.
Igen, tehát itt előbb mondod, hogy hát ez nem karitatív, szóval azt gondolom, hogy az ember a társadalmi felelősség vállalását, a közpolitika alakítását azzal is kezdheti, hogy nem dobja el a szemetet. Tehát, persze, hogy mindenfajta ilyen kiállás egy bizonyos értelemben hátrányos helyzetű csoportok, vagy támogatásra érdemes csoportok mellett, azok nagyon-nagyon fontosak szerintem. A másik ilyen nagyon fontos kiállásnak gondolom, és ez már a karitatív oldal, a hospice alapítvány támogatását. Mesélj erről egy kicsit bővebben.
Igen, azt sokszor meg szokták kérdezni, hogy a hospice alapítvány hogy jön egyébként ebbe a képbe, mert hogy többnyire azért olyan projekt keresnek meg, vagy olyan projektekhez kapcsolódok, ahol ugye van valamilyen gasztronómiai vonatkozás. A hospice alapítványnál elsőre nem teljesen egyértelmű, ez bár, hogyha nagyon belemegyünk, meg ott azért mindig el szoktuk mondani, az étel és az élet szó azért nem véletlenül ilyen hasonló, tehát azért sok kapcsolódás van. Ők néhány évvel ezelőtt kerestek meg egyszerűen egy kampányhoz igazából, hogy ott lenne kedvem támogatni, és egyszerűen vannak olyan ügyek, amikor az ember pusztán csak azért vállalja el, mert az úgy helyes. Tehát nekem nagyon sokszor...
De személyes érintettség nem volt.
Nem, és úgy, hogy nem volt, mert azért többség, aki igen. ott a hospice környékén van, annak vagy van személyes igen. érintettsége, vagy már volt ezzel kapcsolatosan valamilyen élménye. Nekem nem volt, lekopogom, hál' Istennek, mert nem, egyébként nem hál' Istennek, mert pont arra vágyom, így hogyha van. Egyszer ilyen helyzetbe kerüljek, akkor az ami a legnagyobb ajándék, ami megadhatik, hogyha egy hospice szolgáltatás közelébe tud az ember, vagy közelállója kerülni. Fantasztikus, amit ők végeznek. De hogy egyszerűen megnéztem, elmentem a hospicehez, közelről megismertem a szervezetet, azokat az embereket, akik ott dolgoznak, és egyszerűen olyan lenyűgözőnek és olyan fontosnak találtam azt, hogy erről beszéljünk, mutassuk be, hogy egy ilyen létezik, hogy természetesen azonnal igent mondtam. Egyébként a legelső körben, amikor megkerestek, akkor egy ilyen pici receptfüzetet szerkesztettem össze, amiben azok az éttermek vettek részt, akik egyébként is a hospice alapítványnak támogatói. Van egy úgynevezett Narcisz asztaltársaságuk, amik olyan állandó éttermek, akik rendszeresen most már évek óta adományoznak fix összeget a hospice háznak, úgyhogy őket fogtuk össze egy ilyen kis színes szagos recept füzet erejéig, amit utána adományokért lehetett megvásárolni, illetve azóta rendszeresen minden kampányukban részt szoktam venni, és 5 éve, azt hiszem, talán most már 5 éve az éves gálájuk, vacsorájuk házi asszonya is vagyok, úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, amit azt ők csinálnak, és nagyon le vagyok mindig nyűgözve, hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak, azok milyen mosolygósan, békésen, szeretetben végzik ezt a tevékenységet, és olyan furcsa, hogy amikor először mentem oda a hospice házba, akkor egy picit ilyen szorongva mentem oda, hát és ahhoz képest ott egy olyan szeretetteljes, békés közeg van, ami számomra mindig lenyűgöző.
Igen, és hát tulajdonképpen az a fajta önkéntes, mert ugye ezt az egész történetet a szakembereken kívül önkéntesek tartják föl, tehát azon kívül az az a fajta hospice munka, ami egyébként az önkéntességben az egyik legnehezebb munka, tartja fönn ezt az egész szolgáltatást. Ezt a szakácskönyvet egyébként le lehet tölteni valahonnan?
Szerintem
vagy ez
igen,
egy egyszeri
talán
alkalom, mert én nagyon sajnálatos módon pont a hospice oldalán szívesen látnám.
Szerintem fent van, majd megnézem, de elvileg szerintem a hospice oldalán valószínűleg
jó,
még most is fönt van, igen, majd megnézem én is,
és nézzük, szerintem ott mert van, szerintem igen. Ez nagyon érdekes. A pandémia után nekünk majdnem volt egy közös projektünk, a COVID-19 járvány alatti éttermes összefogásoknak a kutatása lett volna. Ugye a COVID az egy rendkívül érdekes volt a társadalmi összefogás szempontjából, és ebbe volt neked egy egész komoly projekted, egy online szakácskönyv, másokkal egyetemben természetesen. Hány szakács?
20 szakács, igen.
20 szakács részvételével megjelentettétek a karanténkal. Könyvet, aminek a bevételét.
Így van, ez egy nagyon komplex projekt volt egyébként, úgyhogy nagyon szívesen megosztom, hogy ott hogy állt össze, mert aki hallgat bennünket, azért valószínűleg a részletek iránt is érdeklődni fog. Ugye az egész egyébként úgy jött, hogy beütött a pandémia, mindenki ugyanabban a pszichés pánikban ült otthon, hogy akkor most ez micsoda és mi történik, tehát ugye az elején volt ez a lefagyás, és akkor bennem ez úgy csapódott le, vagy én úgy működtem, hogy otthon ültem én is ugyanúgy a teljesen ledöbbenve, és egyszerűen nekem az első reakció az volt, hogy elkezdtem kattogni, hogy oké, akkor most hogyan segítsek, és kinek.
És csinálni kell.
És csinálni kell valamit.
Igen.
Tehát ez a tehetetlen otthon
igen.
Ülök, és nézem, ahogy össze. Tehát ez,
hát
ez
meg nem
adjuk
meg magunkat a félelemnek.
Így van, tehát hogy rögtön azon kezdtem el kattogni, hogy kinek hogyan. Ugye az egészségügyi dolgozók voltak akkor első körben leginkább igen. Mondjuk a figyelmünk középpontjában, tehát valahogy ugye feléjük irányult mindenkinek a jó akarata első körben. De hát ugye közben meg én gasztronómiával foglalkozom, tehát közelről néztem azt, hogy az én saját szakmám, az éttermek milyen tragikus állapotba kerülnek, és mindenki ott állt széttárt karral, hogy hát nincs az az üzletember, meg nincs az a brilliáns vállalkozó, akinek az van az üzleti tervében, hogy egyszer bezár a világ, és mindennek vége, és bezárnak az éttermek. Tehát én közelről láttam, hogy
és
milyen...
És hát nem beszélve arról, hogy ott vannak az emberei, akit meg kéne
hát
a, tartani,
persze, családok,
rendelkezik családok sorsáért
így van,
felelős,
tehát, hogy
tehát
mindig...
hogy nem csak a saját terem üzleti vállalkozás, hanem hogy hát volt egy munkáltatói
így van.
Felelősség
persze,
is.
Tehát hogy itt mindig ugye emberek sorsáról, igen. Nem egy vállalkozóról, hanem ugye mindenki beszállítók, termelők.
Igen, hát az
szóval
még nekem ez, nem jössze.
Igen, tehát hogy ugye egy nagy-nagy kör. És akkor hirtelen valahogy ott ebben a krízis helyzetben nekem addig kattogott az agyam, hogy akkor hogy lehetne valami olyat kitalálni, amíg a saját szakmámnak is és az egészségügyi dolgozóknak is segít, és akkor ennek az lett a végeredmény ennek a hirtelen kreatív krízis folyamatnak, hogy egy olyan online szakácskönyvet raktam össze tulajdonképpen, ahova 20, hát a médiában leggyakrabban szereplő, mondjuk csúnya szóval sztárséfet senki nem szereti, de hogy mégiscsak a legismertebb séfeket, tévéséfeket trombitáltam össze, és egy gyönyörű, egyébként abszolút piacképes, letölthető szakácskönyvet raktunk össze, profi grafikussal, fotósokkal, mindenki pro bono dolgozott, tehát az ügy érdekében gyakorlatilag 7 nap alatt raktunk össze egy gyönyörű szakácskönyvet. Ahhoz meg kellett szervezni ugye az intézményi háttért, a pénzügyi, igen. Az adományozást, tehát itt azért ez nagyon komplex volt. Egyébként a Budapest Bike Mafia volt akkor a partnerünk, mert azért nekik nagyobb intézményes tapasztalatuk van ilyen lebonyolításában, meg adták nekünk ugye a pénzügyi adminisztráció hátterét, intézményes hátterét, de az is teljesen ilyen bizalmi alapon ment, tehát ott nem volt arra idő, hogy akkor itt most nem tudom milyen együttműködési megállapodásokat, meg szerződéseket kössünk, tehát nagyon bizalmi volt és nagyon gyors tempóban az egész, és röviden összefoglalva ugye a modell az volt, hogy le lehetett tölteni, honlapot hoztunk ennek létre gyorsan,
igen,
meg minden,
igen.
Le lehetett tölteni ezt a szakácskönyvet, tehát az olvasók letölthették, és az adományokért cserébe, amit megkaptunk a Budapest Bike Mafián keresztül, azokból élelmiszer csomagokat, leginkább egyébként ilyen gesztusértékű, ugye húsvétra esett az első hullám, tehát húsvéti csomagokat, gesztusértékű élelmiszer csomagokat, ételcsomagokat állítottunk össze, azoktól az éttermektől családtól vásárolva, akik bajban voltak. Tehát segítettünk az éttermen, mert ezek elég komoly összegek voltak. Igen. Az éttermen, kiszállítottunk több ezer csomag, hát kedvességet az egészségügyi dolgozóknak. A Budapest Bike Mafia 25%-ot megkapott tőlünk azért, mert ugye intézményesen mögént kelt, így ők tudták egyébként ugye a rászorulóknak azt vinni, amire éppen szükség volt leginkább abban az időszakban, és az olvasók pedig egyébként nagyon szimbolikus 3000 forintért kaptak egy gyönyörű piacképes szakácskönyvet. Tehát négy csoportnak tudtunk egy ötlettel segíteni.
Én ezért
segíteni.
Is nagyon-nagyon sajnálom, és mondjuk most nagyon-nagyon jó, hogy itt tudunk beszélgetni erről, mert úgy, hogy mondjam, nem volt mód vagy tér erről beszélni, és én ezért nagyon sajnálom, mert ez egyrészt egy nagyon példaértékű modell, abszolút a társadalmi bizalomról, az együttműködésről, a kooperációról, és az, hogy mi a végeredmény, tehát egy hatásról, és milyen jó lett volna ennek a hatásnak, tehát hogy ez így nem lett leírva, nem lett megkutatva, és egy modell el fog veszni. Nyilván megmarad az emberek tudásába, akik részt vettek, igen, de azért sokkal egyszerűbb lett volna, hogy volt ilyen, akkor csak ezt így kell csinálni, így és van. Nem kell újra kitalálni.
Hát nagyon-nagyon boldog lettem volna én is, mert ugye ott ez egy teljesen impulzív villámprojekt volt, ahol mindenki azonnal, tehát úgy működött, én felhívtam azt a 20 séfet, aki tudja, akivel jobban voltam, mindenki azonnal postafordultával küldte, csinálta, kitette a blogjára, stb. De hogy nagyon sok következtetést tudtam belőle én is levonni, meg nagyon sok tapasztalatot, hogy milyen műfajjal, milyen termékkel, és ez direkt így a termékszót használom, mert nagyon fontos volt, hogy egyébként egy olyan piacképes terméket adtunk, amit megvett volna 10 000 forintért is. Tehát, hogy kvázi az adományozónak azért, hogy egyébként jó érzése van, meg adományoz, meg ő is tud segíteni, de cserébe egy olyan terméket kapott, amivel ő is gazdagodott. Tehát én mindig ezt a modellt látom leginkább hát piacképesnek, meg legsikeresebbnek, ahol az adományért cserébe tudjuk egyébként, hogy az adományozó azért adományoz, mert az neki jó, de hogy mégiscsak, hogyha a cserébe egy olyan terméket kap, amivel tényleg ő is kap valamit, azok szoktak a legjobban működni.
Jó, én azért még lehet, hogy
hát, ha ugye itt rábeszéljük magunkat,
ez ügyben foglalkozik, hogy ez azért nem maradjon nyomtalanul, mert én személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy ezek megőrződjenek, mert hogy lehet máskor is, más ügyben, de hogy ezek a modellek egy aha élményt adnak, és nem kell kitalálni.
Így van.
A nulláról.
Így van.
Nem titok, körülbelül mekkora összeggel?
Egyáltalán nem titok, nagyon átláthatóan ment az egész, tehát mindenki mindent tudott, és nagyon magas összeget, 14 millió forint összeget gyűjtöttünk össze gyakorlatilag néhány hét leforgása alatt, ami embertelen mennyiségű pénz, és úgy, hogy ezt ugye pár ezer olvasó, ugye itt mindenki mozgosította a saját közönségét, egyébként az is egy tapasztalat volt meg, hogy amikor tényleg összeállnak ezek a influencer, celeb, stb. Minden rossz szó, amiket nem szeretünk, de hogyha mégis egy olyan ügy van, vagy van egy olyan motor, aki azt mondja, figyeljetek, ez fontos, és mindenki megérti, hogy miért.
És hogy
mégiscsak egyébként ezek az emberek is valós hatással is vannak egyébként a saját olvasóközönségükre, olyan valós hatással, ahol konkrét mozgósítást is
tudnak. És mérhető ez a valós hatás.
És ez nagyon mérhető. Tehát, hogy nekem nagyon sok olyan tapasztalatom van ebben, ami tényleg jó lenne, hogyha megmaradna más modellekhez.
Ezt akkor megbeszéltük, hogy lesz az önkéntes szemlébe valami hasonló vagy megírandó cikk. Végül beszéljünk már a szerelemgyerekedről, a Kiút Egyesület uborka programjáról, ami számomra is nagyon fontos, mert ugye én kutatói pályám kezdetén a szociális földprogramokat kutattam, és a Kiút Egyesület volt az első a szociális földprogramokból.
De hát akkor pláne, akkor ez így egy nagyon jó kapcsolódás itt. Igen, ez egy nagy kedvenc újabb projekt, ami egy picit visszautalva az eddig beszélgetettekre, hogy szintén azt bizonyítja, hogy ha egy ügyes ötlettel és jó termékkel tudunk egy bármilyen programhoz kapcsolódni, akkor az lesz sokkal könnyebb egyébként tömegeket megmozdítani. A gasztronómia ilyen szempontból egy nagyon szerencsés eszköz, mert annyira kurens téma, meg annyira sokan érdeklődnek iránta, hogy meg enni mindenki szeret, jó ízeket mindenki szeret, tehát hogy nagyon könnyű a gasztronómia által és eszközével tömegeket mozgatni és behúzni más célokra. Ez a kiutas uborka, ez pedig úgy volt, hogy tavaly nyáron megkeresett a kiút program az Egyesület. Egyébként azzal kerestek meg, hogy hát, hogy lennék-e nagykövetük, aki kampányol az adománygyűjtésre. És akkor én ott ültem, és mindig azt gondolom, hogy én is olyan dolgokat szeretek csinálni, amik relevánsak, és hogy csak önmagában az, hogy kampányolok azért, hogy gyűjtsünk adományt, nekem ez már nem elég. Mondtam, hogy inkább egy picit ötleteljünk még, meg szívesen teszek bele én plusz munkát, de hogy inkább találjunk ki valami olyan egyedi, eredeti dolgot, amivel talán lehet, hogy kevesebb ember, de hatékonyabban tudunk megszólítani.
Hát nyilván nekik erre is volt szükségük, tehát azért ezek a szervezetek a marketinget, persze, meg a marketing gondolkodást nem tudják igen megfizetni. Értem meg, hát ugye x-edik ilyenen voltál, tehát hogy ezt be kell lágyazni.
Így van, tehát hogy meg én is, mivel ez munka egyébként, hát én is szeretek magamnak, még hogyha pro bono is olyan munkákat egyébként elvállalni, amit élvezek meg, amiben nekem is van valami kreatív
folyam. Hát meg intellektuális, szerintem kihívás,
így van, tehát hogy én is mindig mondom, hogy félek, én szívesebben beleteszek plusz munkát, de hogy az jó legyen, meg kreatív legyen, meg legyen benne nekem is valami agymunka, ne csak az, hogy most akkor kiírok egy posztot, hogy támogass, azt se tudjuk, hogy tehát ez nem érdekel. És akkor kettő dolog merült fel bennem, az emlékszem, hogy mondták is a hölgyek, akikkel találkoztam, mondtam, oké, akkor én látok egyrészt egy uborka vacsorát, mondták, micsodát, mondom, igen, én látok egy ilyen uborka vacsorát, eseményre, különleges, egyszeri, máskor nem hozzáférhetetlen, megfizethetetlen gasztro eseményekre mindig óriási kereslet van, ezt ugye saját tapasztalatomból tudom. Tehát egyrészt ezt láttam, másrészt mondtam, hogy oké, mellé állok munkámmal, támogatásommal, egy feltétellel, hogy leszeretnék menni terepre és megnézni közelről. Mert egyszerűen megint visszakanyarodok oda, hogy ezeknél az ügyeknél, társadalmi ügyeknél mindig az emberi tényező a legfontosabb, és az a tényező, hogy megismerjem az ember történetét és az egésznek a történetét.
Hát a sztorival tudjuk. Így van. Bocsánat, így ezzel van. A nagyon így lecsupaszított van dolog, hogy ilyen nemes dolgokat, de végül is hát mégiscsak a sztori viszi el.
Hát és azért, mert a sztori van a köz, mert a tényleg a történetről szól az egész. Úgyhogy én a kiutas önkéntesekkel és a hölgyekkel elmentem Nyírbátorba, Nyírvasváriba, ahol ezek a ugye, hátrányos helyzetű családok valóban egyébként a cigánysor végén levő házak kertjében termelik az uborkát. Fantasztikus élmény volt, ezek jellemzően ugye női munkák, tehát családok, és én meg nagyon szeretek, és mindenféle nővel rögtön egy hullámhosszra tudok kerülni, és nagyon szeretem is ezeket a helyzeteket, úgyhogy ott fantasztikus, csodás asszonyokkal ismerkedtem meg, megnéztem közelről, hogy ez hogy működik, láttam ezeket az elképesztő rózsabokrokat, amik olyan nagy hatással voltak rám, hogy tényleg a legszerényebb körülmények között minden a ház is nagyon szerény, de hogy közben meg ezek a pompás rózsabokrok ott vannak, és hogy ezek az asszonyok ezekkel foglalkoznak, hogy ezek szépek legyenek. Szóval ezt megnéztem közelről, utána még jobban elkezdett kattogni az agyam, hogy lehetne ez jó uborka, közben egyébként a Babka Deli, akiknek dolgozom, tudtam, hogy ott nagyon sok kovászos uborkát fogunk egyébként a nyár során felhasználni, úgyhogy az agyamban ezt a sok különböző ingert meg partnert, akikkel dolgozom, összemeccseltem és összekapcsoltam, és így lett a végeredmény az a termék, ami a kiutas uborkából készült. Egyébként Berekfürdőn gyártattuk le, hogy ez ilyen mennyiségben nem lehet, csak egy kis étteremben, tehát ott az Alföldön a személyes kumadarasom melletti településen, ott egy zöldségüzemben ott készítették el, és utána a Babka Deliben ugye mutattuk be ezt
egyébként
a kiutas uborkát.
Egyébként az akkori kutatásból pontosan az jött ki, hogy a következő lépcsőfok ezeknek a programoknak az, amikor terméket tudnak.
Így van, de hát azért az egyébként az egy bonyolult fejlesztési igen folyamat, igen, tehát ott a gelózás, séf, engedélyezés. Tehát
hát meg egy olyan üzem, meg minden, igen, de akkor is, tehát az egy kistermelői módon feldolgozni, tehát hogy nyilvánhoz is kell a sterilitás, meg stb.
Igen,
tehát,
hogy igen, csak hogy például igen ezeknek nagyon sokszor az a titka, hogy egyszerűen jónak kell lennie a terméknek, gasztroszemmel is, tehát ugye nagyon sok ilyen típusú igen termék. Egyszerűen, hogyha nem üti meg azt a lécet, hogy egy gasztronómiára nyitott budapesti vásárló jó legyen, olyan minőségű, akkor egyszerűen nem veszi meg. Tehát, hogy az a titok, hogy jó legyen. Szóval visszatérve, tehát lett belőle egy kiutas szép uborka, erre szerveztük az uborka vacsorát, ahol egyrészt bemutatkozott a termék, másrészt az egész vacsora tényleg csak uborkás fogásokból állt össze, amit
imádtam. Szerettem volna, hogy a beszélgetésünk zárásaként mondd már el, hogy milyen uborka vacsorát lehet csak uborkából csinálni.
Hát akkor figyelj, gyorsan összefoglalom, volt ugye ez nyári program volt, tehát hideg étele, kánikula ételekben gondolkoztunk. Volt először egy ilyen uborkás mezze, ilyen, ilyen mindenféle közel-keleti kencék az uborkákba, kijutas uborkákba voltak betöltve, utána volt egy erdélyi hideg tárkonyos uborka krémleves, utána volt egy ilyen sültestál, ahol magát a kovászos uborkát, a terméket mutattuk be, és desszertnek pedig volt egy ilyen kapros túrófagyi uborka, kandírozott uborkával. Tehát minden fogásban volt uborka, és egyébként pedig egyrészt minden üvegárából kapott vissza a kiút egyesület is, és ami csak a végére, hogy az emberi történetet, meg a gesztust még hangsúlyozni szeretném, hogy egy apróságot találtunk ki, ami nem pénzkérdés, és semmi pénzen nem múlik. Kinyomtattunk olyan képeslapokat, amin ezek a gyönyörű rózsabokrok voltak, amiket a hölgyeknél láttam, és meg voltak címezve annak a három uborka termelőnek, akinél én jártam látogatóba, és az uborka vacsora, meg a deli vásárlói, mindenki egy ilyet kapott, és mindenki visszaküldte köszönetképpen ezeket a képeslapokat.
Azért még az önkéntesekről beszéljünk, mert hogy ugye véletlenül én tudtam meg én tőled, hogy ezek nagy része pesti.
Hát akikkel én találkoztam, azok nagy része budapesti értelmiségi, akik valóban sok, egyébként a többség úgy láttam, hogy mindenki jön, aki több társadalmi ügy mellé áll, és nagyon aktívan és részt vesz ezekben.
Mivel segítik a programot?
Hát itt azért nagyon sok ugye gazdasági típusú munka van, aki, mit tudom én, pénzügyesként, gazdasági, vállalkozásfejlesztésként tanácsadó, van, aki marketinges, kommunikációs területen, van, aki szervezése, tehát mindenki nyilván a saját készségének.
És egyébként még nem találkoztatok, hol adták el a piacon az uborkáikat?
Ők nagy, tehát hogy nagy üzemekbe, konzervüzemekbe, tehát hogy ez
volt
több tonnányi.
És volt keresletük.
Volt piac és van kereslet, de hát nyilván mondjuk, hogy egy picit nagyobb média figyelmet kap egy ilyen, akkor mondjuk egyrészt könnyebben tudják nagy üzemeknek is eladni, másrészt meg, hogy ez például egy nagyon jó modell volt arra, hogy tényleg az ország legszegényebb szegletéből, a cigánysor végéről, hogy tudod összekapcsolni egyébként az újlipotvárosi jómódú közönséget úgy, hogy mindenki boldog.
Igen. Martin Zsófi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez szép befejezés volt.
Köszönöm a meghívást.
Ez a műsor a családokért felelős tárca nélküli miniszteri javaslatára az EG00156-001/2021-es számú támogatási döntés alapján a Tempusz közalapítvány által finanszírozott támogatásból valósul meg.